Teherhordozás. Charles Haddon Spurgeon 2831. nyomtatott prédikációja. Felolvasásra lett szánva 1903. május 17-én. Eredetileg elhangzott a londoni tabernákulumban 1886. augusztus 26-án csütörtök estén. Alapige Galátiai Levél 6. rész 2. és 5. vers. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mindenki a maga terhét hordozza. Figyeljétek meg, kedves barátaim, hogy az apostol ezt mondja a fejezet 2. versében. Hordozzátok egymás terhét, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Ezek a galaták megpróbálták hordozni a Mózes törvényének nehéz terhét. Amennyire rajtuk állt és tőlük kitelt, magukat ismét a régi ceremoniális törvény alá helyezték. Elhagyták a hitáltali megigazulás evangéliumi útját, és igyekeztek tökéletessé válni a törvény iránti személyes engedelmességük által. Nos, az apostol, mintha egyik indulatot egy másikkal akarna kiutasítani, azt mondja, törvényt akartok? Azt kívánjátok, hogy egy törvény alatt legyetek? Rendben, itt van a Krisztus törvénye. Vessétek alája magatokat. A Mózes 3. könyvében kifejtett külsőleges szertartási törvények megtartása helyett itt van egy élő törvény, mely a szívet érinti, és az életet hathatósan befolyásolja. Engedelmeskedjetek ennek a törvénynek. Ti keresztények vagytok, ti a Krisztus törvénye alá jöttetek, épp azon tény által, hogy nem a magatoké vagytok, hanem Áron vett meg benneteket. Nos, lássatok utána, és vegyétek komolyan, hogy feltétlen engedelmességet tanúsítsatok a Krisztus törvénye iránt. Érdekes módon megfigyelhetjük, hogy sokan azok közül, akik önigazultak, és látszólag nagy gondot fordítanak a Mózes törvényére, általában teljesen megfeledkeznek arról, ami az igazi lényege és lelke annak a törvénynek. Annyira igazak, hogy zordakká, szigorúakká, ítélkezőkké válnak, és így tulajdonképpen igazságtalanokká válnak, mert még a törvény igazságossága is a szeretet igazságosságában áll. Mert az egész törvény egy szóban teljesedik be, és ez a szeretet. Az önigazult ember általában nem egy gyöngéd lelkű ember. Arra tekint, ami nehéz és kemény a törvényben, és ő maga is elkezd keményé és nehéz természetűvé válni. És nincs meg benne semmi abból a gyöngédségből, édességből, látságból és jóságosságból, amit maga a törvény is megkövete, amikor azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőddel és teljes elméddel. Pál igen jól tette, hogy ahhoz az állapothoz mérten, melyben a galaták voltak, mivel ők a törvény alatt akartak lenni, emlékeztette őket a törvény lényegére. És még jobban tette azt, hogy emlékeztette őket arra, hogy ők törvény alatt vannak, a Krisztus törvénye alatt, kinek törvénye kihangsúlyozza a szeretetet, mit maga Mózes is tanított a régi rendtartás alatt. Ezek a galáciaiak balgatagul igyekeztek olyan teherrel megterhelni magukat, melyet sem ők, sem az ő atyáik nem voltak képesek elviselni. Miután az evangélium által felszabadultak, visszamentek a rabság igájába. Ezért az apostol lényegében ezt mondja nekik. Mivel megvagytok igézve és elvagytok bűvölve annyira, hogy mindenáron azt akarjátok, hogy teher nehezedjék rajátok, nézzétek! Itt vannak a megfelelő terhek. Egymás terhét hordozzátok. És ha törvényt akartok, van itt törvény számotokra. Teljesítsétek be a Krisztus törvényét. Jellemző arra a szent ravasságra és éleseszűségre, bölcsességre, ami annyira szembeötlő volt Pál apostolban, hogy érvét eképpen fogalmazta meg, hogy a galáciaiak figyelmét rávonhassa az igazságra, azt emlékezetükbe vésse, és ha csak lehetséges, elérje és befolyásolja a lelkismeretüket. Hadd kérdezzem, van-e valaki közületek itt, aki a szolgaság igája alá kíván jönni, vagy ki teherhordozó kíván lenni, vagy aki nagyszerű zenét talál a törvény szóban? Remélem, fel fogjátok fedezni mindezeket textusunkban. Én látok benne mindenek előtt közösséget. Egymás terhét hordozzátok. Aztán igénk utolsó fele egyéni felelősséget tanít. Nem annyira mások terhének latolgatásával kell foglalkoznod, mint a tieddel, megfontolva, hogy ez a te felelősséged. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Aztán a harmadik pontunk, amelyben tovább elmélkedünk az ötödik versről, a személyes vonatkozásról fog szólni. Mindenki a maga terhét hordozza. Első fejezet. Először igényben egy csodálatos közösséget látok. Egymás terhét hordozzátok. Mit jelent ez? Nos, negatív oldalról közelítve meg először a kérdést, elmondom, hogy nem azt jelenti, hogy mi megterheljük egymást, terheket rakjunk egymásra. Vannak egyesek, akiknek vallása abból áll, hogy nehéz terheket raknak más emberek vállaira, miközben ők maguk egy méternyire sem vinnék azokat. Emlékeztek a farizeusok szektájára, akikkel mesterünk folyton harcban állt. Ezeknek megvannak a képviselőik e modern időkben is. Hiszen épp ezt az igét is elcsavarták egyesek, érvet kovácsolva belőle mások megterhelésére. Egymás terhét hordozzátok, idézik ez igét, és azt mondják, nem látod, barátom, hogy segítened kell nekem? Igen, barátom, de te nem látod, hogy neked nem szabad barátodat zaklatnod és megterhelned? Igaz, hogy neked hordoznod kell az ő terheit. Alkalmazd hát elsősorban ez igét magadra, és ne siess vele barátodra alkalmazni, akitől valami hasznot kívánsz húzni. Már is elkezdtél erőszakot tenni az ige szellemén, nem csak azzal, hogy nem hordod testvéred terhét, hanem azzal is, hogy ráveted saját terhedet, anélkül, hogy cserébe átvennéd az övét. Nekünk segítnünk kell egymást, ezért hát kérlek segíts engem, mondod. A helyes következtetés viszont ez lenne. Nekünk segítenünk kell valakit. Hol van hát az az ember, akinek én segíthetnék? Hát nem ez lenne a leglogikusabb értelmezése az igének? Mégis, annyira önző a mi természetünk, hogy azonnal így okoskodunk. Ez az ige egy tehén, nos hát én megfejem. Nem azt mondjuk inkább, hogy ez az ige valami tennivalót tár elém, ezért ezt megteszem, hanem ez az ige esélyt, lehetőséget ad valaminek a megszerzésére. Igyekszem hát azt magamnak megszerezni. Ha így beszélsz, azt bizonyítod, hogy nem vagy egy hullám hosszon az igével, és egyáltalán nem értetted meg igazi jelentőségét. Aztán az ige nem azt jelenti, hogy nekünk testvérünk hibái után kell kutassunk. A szövegkörnyezet jelzi, hogy a terhek szó itt hibákat jelent. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek igazítsátok útba az olyant, szelítségnek lelkével. Vigyázván magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok. Egy hívő ember számára egy hiba, vétek, terhet jelent. A legrosszabb teher, amit viselnie kell, az a tény, hogy ő nem tökéletes. Ez az, ami zavarja őt. Nos, nem úgy kell mi nekünk járnunk a világban, hogy mindenki hibái után fürkészünk. Kiváló ember az illető, mondja valaki, de... Nos, állj meg itt! Épp eleget mondtál már. El fogod rontani a mondottakat, ha még egy szót szólsz. Ó, mondja egy mások egy testvérnőről, tudom, hogy ő egy csodálatos asszony, buzgón munkálkodik az úrért. Állj meg itt! Tudom, mit akarsz mondani. Valamit, amiből kitűnjék, hogy te épp oly jó vagy, mint ő. És talán egy kissé még jobb is. És attól félsz, hogy a te csillagod fénye nem lesz látható, ha csak előbb el nem takarod azt a másik csillagot. De nem jól van ez így. Egymás terhét hordozzátok. Hordozzátok egymás gyengeségeit, és ne kutassatok egymás hibái után. Emlékszem, hallottam egyszer egy történetet Wesley úrról, ki többször ellátogatott egy bizonyos faluba, amelyről tudta, hogy buzgó keresztény közösség van ott. De elé állt egy ember, és elkezdte mondani, hogy mennyire élettelenek mindannyian, lelkileg halottak, és alig van élet ima közösségükben, és milyen nagy fejetlenség van közöttük. De amikor odaírt, ő ezekből semmit sem vett észre. Ezért, amikor harmadszor is ezt hallotta tőle, ezt mondta ennek a testvérnek. Hogy van az, hogy mindig elém állsz, és ezeket a dolgokat mondod a testvérekről? Senki soha nem mondott róluk ilyesmit. Nos, látja, Wesley úr, mondta, nekem egy különleges adományom van a lelkek felismerésére. Na hát, mondta a jó ember, akkor köst keszkenőbe azt a talentumot, és temesd el, s a lehető legjobb dolgot fogod művelni vele. Az úr sohasem fogja számon kérni tőled, hogy mit tettél vele, ha csak a magad számára tartod is meg azt. Úgy hiszem, nagy bölcsesség volt ebben a tanácsban. Mindig vannak egyesek, akik csak a mások hibái után való kémlelés adományát bírják. Ez megrázó, borzasztó és döbbenetes. Ezért vedd komolyan, testvérem, hogy hunyd le a szemed és hajtsd meg a hátad. Ha tudod, hogy teher van ott, hajolj meg, hogy segíts annak hordozásában. De ne állj ott, mutogatva rá, mintha lejáratni akarnád azt a testvért. Továbbá az ige nem jelenti azt, hogy le kell néznünk azokat, akiknek nehéz terheket kell viselniük. Például azokat, akikre a szegénység súlyos terhe nehezedik. Ó, mondja valaki, óriási tömeg jár erre és erre a helyre, de mindannyian szegények. Nem sokra tartjátok a szegényeket, igaz? Akkor micsoda szegény, hitvány lelkek vagytok? Ó, mondja valaki, ez is ez az ember folyton levert és igen szomorú. És megvetitek a nyomorultakat, különösen a szellemileg lesújtottakat, a búskomorakat, csüggedőket az úr népe között. Elfordultok tőlük és így szóltok. Nem tudok ilyen emberekkel beszélgetni. Olyan lehangoltak és borulátok. De az apostol ezt mondja, egymás terhét hordozzátok, ami azt jelenti, ne menekülj el, ne húzódj el másoktól, mivel látod, hogy megterheltek. Ha azt mondod, én az örvendezőkkel és vidám emberekkel szeretek együtt lenni, és nem töltetem életem azzal, hogy elmenjek, s a Sion gyászolóit vigasztaljam. Mondd, ez az az indulat, ami Krisztus Jézusban is megvolt, aki szelíd és aládatos szívű volt, és nem törte el a meglepett nádat, és nem oltott el a füstölgő mécsest? Ó, testvéreim és nővéreim, nagy szükségünk van, hogy oktatást nyerjünk e dologban, hogy együttérzést tanúsítsunk a szomorúak iránt. Az biztos, hogy le fogja húzni saját lelkünket, ha valóban közösséget vállalunk azokkal, akiket Isten lelkükben keservesen lesújtott. De készek kell lennünk vállalni a mélyrehajlást, és ez jót fog tenni nekünk. Ha az Úr látja, hogy készek vagyunk lehajolni az ő legkisebb gyermekéhez, bizonyosan meg fog áldani bennünket. Igen, szeretem néha énekelni dr. Doddridge egyik énekét, és úgy érzem, szívem mélyen megindul a szavakon. Van-e olyan bárányod a nyájban, akit táplálni vonakodnék? Van-e olyan ellenséged, aki előtt ügyet képviselni félnék? E verszak második fele sokkal könnyebben megy, mint az első mondat. Meg lehet, képes vagy kiállni az ifjú Dávidhoz hasonlóan, akár Góliáttal szemben is, mert van valami nagyszerű és nemes egy ilyen hősi cselekményben. De hogy elmenj, és a nyáj kisbárányai után néz, s rájuk gondot viselj, melyek szinte azt se érzik még, hogy élnek, ez teljesen más dolog. Mégis ez az, amit az ige mond. Egymás terhét hordozzátok. Hordozzátok a bárányokat kebleteken, legyetek gyöngédek a lesújtottakhoz, legyetek olyanok, mint mesteretek volt, gyöngéd, szerető lelkületű, igyekezve elhordozni a gyengék erőtlenségeit, különösen ti, kik erősek vagytok. Mert ha azon kövér juhokhoz hasonlítok, melyeket az Úr lefest Ezékiel proféciájában, melyek vállukkal és oldalukkal félrerögdösik a gyengéket, és szarvukkal bántalmazzák a nyáj erőtlenjeit, akkor az Úr a vágóhídra fog rendelni benneteket, mert az az osztály része az eltelt barmoknak, melyek oly durvák és erőszakosak. A magas fa gyökerestől kitépetik annál a viharnál,
mely csak meghajlítja a fűzfát. Boldogok, akik sohasem magasztalják fel magukat azok fölé, akik gyengék, és nyomorúságban vannak Isten gyermekei között. Azt sem gondolom, kedves barátaim, hogy igénk annak igazolására lehetne magyarázni, hogy valaki is közülünk merészelhet úgy élni, mintha minden létező dolog a saját hasznunkért létezne. Nincsenek-e olyan lelkek, akik nyilván úgy érzik, hogy ők állnak az egész teremtettség központjában, és hogy minden létező az ő dicsőségükre és tisztességükre teremtetett volna? A körülöttük levő dolgozó nép csak meg annyi kezek számukra, akiket a lehető legalacsonyabb bérrel alkalmazhatnak saját hasznukra. A kereskedelem egész folyóját úgy kell irányítani, hogy az aranylevet az ő tartályukba vezessék. A politikát és minden más egyebet úgy kell elrendezni, hogy ők virágozzanak és prosperáljanak, bármilyen kárt szenvednének is mások. Amint átmennek a világon, nagy gondjuk az, hogy el ne veszítsék a fő lehetőséget. Mindenki magának. Ez az életük jelszava. És igyekeznek a lehető legtöbbet nyerni, és a legtöbbet megtartani. Talán még jó akaratuk is csak gyéren palástolt önkedvezést, mert alamizsnát is csak azért adnak, hogy lássák őket az emberek. És vannak egyes keresztények, legalábbis udvariasságból keresztényeknek hívom őket, akiknek fő gondolatjuk csak saját lelkük megmentése körül forog. Nos, ez nem egyéb, mint lelki önzés, önmagunknak való élés. Van valami, amit szeretnél megszerezni, és ez a valami az, ami után törtetsz. Boldog az az ember, aki minden félelemtől megszabadult, és aki ura iránt érzett szeretettől lángolva, teljesen és kizárólag csak is azért él, hogy bizonyságát adja Isten ráárasztott kegyelmének, és aki komolyan igyekszik eszköz lenni mások megmentésébe. A kegyelem tanai ezt teszi kértünk, megszabadítva bennünket minden félelemtől a jövőt illetőleg, és szilárdan az örök sziklára állítva bennünket, gondolatainkat önmagunkról elfordítják Isten szolgálatára és dicsőítésére. Én nagy gyönyörrel éneklem, megtörtént a nagy változás, ő az enyém, én az övé. És ha érzem, hogy ő sohasem vesztel engem, és nem engedi, hogy én elveszítsem őt, úgy én már minden gondolatomat bűnös embertársaim megmentésére fordíthatom, kik a veszedelem felé tartanak. Ha Isten kegyelmet ad nekünk az evangélium igazi szellemébe való behatoláshoz, megszabadulva minden tehertől, úgy ezen élet, mint az eljövendő élet terheitől, úgy készek leszünk, felkészítetünk egymás terhének hordozására, hogy így betöltsük annak a Krisztusnak a törvényét, aki bennünket szabadokká tett a bűn és a halál törvényétől, ami van a mi tagjainkban. Eképpen tehát feltártam nektek negatív értelemben, mi az, amit igénk nem jelent. De kedves barátaim, ha igénket pozitív értelemben vesszük, láthatjuk, mi az, amit határozottan jelent. Először is azt jelenti, hogy nagy részvéttel kell legyünk azok iránt, akik a bűn terhe alatt vannak. Mi nem hordozhatjuk bűneik terhét érettük. Ezt csak Krisztus képes megtenni. De segíthetjük őket terhük hordozásában. Ezt a következőképpen értem. Itt van egy zaklatott lélek, aki elkezdte keresni az Urat, és szegény feje nagy szívbéli szomorúságban van. Vont bizalmasan félre az ilyen megterheltet, és mondd neki, kedves barátom, igen, sajnállak téged. Annyira, hogy úgy érzem, mintha saját lelkem lenne a bajban, és nem a tied. Kérd az Urat, hogy legyen segítségedre, amikor elhagyod ezt a szemét. Miután sok imádsággal és könyörgéssel szóltál hozzá, menj haza annyira szomorúan, hogy ne tudj aludni, és kiálts továbbra is az Úrhoz titokban ezért a lélekért. Azután, amikor felkelsz reggel, minden teher nélkül saját lelked illetően, mivel az Úr megmentett téged, mégis érezd mély felelősséggel, hogy neked hordoznod kell a szegény lélek terhét, ki nem ismeri az Urat, és végül érezd azt, mintha nem tudnál élni, ha az a lélek szintén nem él. Ha nem tér meg, lássék rajtad, mintha magadon éreznéd az ő vétkességének terhét. Ha nem hisz Krisztusban, kívánd, bár csak te hihetnél érte. Természetesen nem térhetsz meg, és nem hihetsz helyette, de hihetsz vele kapcsolatban. És megteheted, hogy hit és imádság által hozd őt Jézus lábaihoz, és hagyd ott. A Szentlélek gyakran von bűnösöket a megváltóhoz, a keresztjének szeretete által. Krisztushoz szerethetjük őket. És ha szeretjük őket, úgy, mint az apostol tette, amikor fájdalommal vajódott, míg lenn Krisztus ki nem ábrázolódott bennük, alakot nem öltött bennük, úgy nem sokára megtértekként láthatjuk őket. Meg vagyok győződve, hogy ez így van, és hogy a lélekmentés egyik nagy titka a megtéretlenek teher viselésében rejlik. De különös gondot kell fordítsunk, kedves barátaim, hogy ezt tegyük a visszaesettek esetében, mert igénk annak összefüggésében rájuk céloz leginkább. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti, lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelítségnek lelkével, vigyázva magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok. Ha az a visszaesett lélek felébresztetett az ő igazi állapotának átérzésére, úgy nagyon boldogtalannak fogja magát érezni. Ezért légy nagyon együttérző iránta. Meg lehet, hogy félni fog attól, hogy visszajön a gyülekezetbe. Ha így van, menj utána és bátorítsd a visszatérésre. Ha azt mondja, szégyent hoztam a Krisztus nevére, próbáld hordozni annak a szégyennek egy részét, mit érez. Ha azt mondja, nem tudok szembenézni XY-nal, mondd neki, én ott leszek köztetek, vagy elmegyek és beszélek az érdekedben. Vedd magadra, amennyire csak teheted, a gyalázat szégyenét, mely a visszaesőt joggal megilleti. Próbáld magad az ő helyébe tenni. Meg vagyok győződve, hogy nem lehet a törött csontokat más úton helyre rakni, csak így. Nincs más út a tévelgő jó visszahozására, csak az, amit a jó pásztor választott, amikor felvette a szegény teremtést a saját vállaira. Túl elcsigázott, gyenge, fáradt, megviselt volt ahhoz, hogy visszavezethesse, vagy visszaterelje, visszakergesse őt. Ezért vállán hordozta egész úton végig. És testvérek, hadd hordozzuk mi is vállainkon a visszaesőket, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Amennyire csak lehetséges, kényszerítsük őket, hogy jöjjenek vissza újra, hogy Isten háza megtelhessen, és vegyük magunkra az ő bánatuk és szégyenük terhét. Eként teljesítjük igénk felszólítását, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényeit. Továbbá igénk úgy tűnik nekem azt is jelenti, legyetek nagyon türelmesek testvéreitek gyengeségeivel szemben. Ó, ez is ez a személy igen heves természetű. Remélem, hogy teher a számára, hogy heves a természete. És ha így van, ez még egy ok arra nézve, hogy elhordozzátok az ilyeneket. Úgy hiszem, teher számukra már az is, hogy a keserűségnek csak egy árnyalata is van a természetükben. Ezért hordozzátok el őket. Nem tudom belátni, miért kell ezt tennem, mondja valaki. Nos hát, nyisd ki a szemed, és olvasd igénket, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Ha az Úr Jézus Krisztus felvett és elhordoz téged, úgy neked is kész kell lenned bárkit elhordozni. Ó, de egyes emberek olyan körülményeskedők. Igen, egyesek közületek, tudjátok, hogy én olykor igen nehéz természetű, igen érzékeny vagyok. Amikor nagyon szenvedek a köszvénytől, ha bárki is nehéz léptekkel zajosan megy át a szobán, ez tetézi fájdalmat. Nos hát, mit gondoltok, mi szokott történni? Hát, ilyenkor lábújhegyen mennek a szobán keresztül. Nem mondják egymásnak, nem tehetünk róla, hogy beteg, s hogy mi az aljjal fájdalmat okozunk neki. Mi csak úgy járunk továbbra is, ahogy mindig is tettük. Nekünk jogunk van így járni. Nem, nem. Nem is kell őket megkérni, hogy csendben járjanak, hanem ők mondják, szegény feje annyira beteg, hogy a lehető leggyöngédebben kell bánjunk vele. Tudtok-e ilyen lélekkel nézni testvéreitekre és nőtestvéreitekre, kik nem éppen olyanok, amilyeneknek szeretnétek őket látni? És mondjátok-e, nincsenek jó lelkileg? És bánjatok velük igen gyöngéden, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mi, akik keresztények vagyunk, nekünk egy örökké valóságon át együtt kell élnünk a mennyben, ezért vigyázzunk, ki ne dőljünk az úton. Jöjj, testvérem, sok elhordozni valóm van veled kapcsolatban, és neked is sok elhordozni valód van én velem szemben. Ezért hát egymást mindenben kölcsönösen támogatva tegyük meg az utat. Egymás terhét hordozzátok. Nem úgy, hogy én hordom a tieteket, anélkül, hogy ti hordoznátok az enyémet, hanem én hordozom a tieteket, és ti is hordozzátok az enyémet. Ti eltűrtök, elviseltek engem, és én is elviselek titeket, és ilyen módon mindannyian betöltjük a Krisztus törvényét. És nem jelenti-e igény úgy szintén azt is, hogy hordoznunk kell egymás terhét, mély együttérzéssel viseltetve egymás iránt a szomorúság, nyomorúság idején? Ó, könyörögjetek együttérző szívért! Keressétek ezt, törekedjetek erre, szeretett keresztény férfiak és nők! Törekedjetek a nagyszívűségre, gyöngéd lelkületre, mert a világ tele van bánattal, és az egyik legédesebb balzsam a szomorúságra a krisztusi együttérzés, mely az ő megváltottjainak szívén keresztül árad. Legyetek gyöngédek, irgalmasok és együttérzéssel teljesek. De ez az együttérzés tényleges segítségben kell megnyilvánuljon. Szolgálva bármivel, amivel csak lehetséges. Egymás terhét hordozzátok. A szegénység terhét hadd hordozzák és érezzék át közületek azok, akik személyesen jólétben éltek. Támogassátok testvéreiteket nyomorúságuk idején. Gyújtsátok meg mécsük világát, amikor házukra sötétség szakad. Boldogok azok a férfiak és asszonyok, akik ráadják magukat a szenteknek való szolgálatra, és akik igyekeznek bármivel is könnyíteni keresztény testvéreik életterheit, odatéve vállukat, valahányszor csak segítséget adhatnak a gyengéknek. Testvéreim és nővéreim, úgy szintén hordoznunk el egymás lelki terheit azáltal, hogy segítséget nyújtunk egymásnak lelki harcainkban. Attól félek, hogy egyes istentiszteleti helyeken keresztény férfiak és asszonyok feljönnek az imádság házába, aztán hazamennek, anélkül, hogy egy szót is szólnának egymáshoz. Nem gondolom, hogy ez az eset áll fenn itt, de ez a helyzet sok helyen, különösen nagyon híres istentiszteleti helyeken. Ott úgy mennek be és jönnek ki a templomból, mintha mindannyian önelégültek lennének, és képtelenek lennének egymáshoz szólni. Különösen, ha úgy adódik, hogy egy két filléres és egy két koronás személy ül egymás mellett, vagyis egy szegény meg egy gazdag, nem tudnak egymáshoz szólni. Nos, mindez ellentétben áll Krisztus lelkületével. A mi gyülekezeti életünkben valódi közösségnek kell lennie, és nekünk közlékenyek kell lennünk egymás iránt. A régi időkben tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, és a keresztények ma is ilyenek kell legyenek. És ti, kik előjárók vagytok a gyülekezetben, szólhattok gyakran egy-egy bátorító szót, amivel segítséget nyújthattok egy ittyű barátkozónak, aki nagy harcokat vív, hogy a jót tehesse. Ti, akik örömteltek vagytok, árasztatok gyakrabban sugaraitokból azokra, akik sötétségben vannak. És ezt tennetek kell, és ez a ti saját hasznatokra is fog válni, mint ahogy másoknak is használni fog. A kereskedelem gazdagságot eredményez, és a keresztények közti közlékenység, javaik egymás közti kicserélése az egész test lelki meggazdagodásához fog vezetni. Isten segítsen titeket így tenni az egymással való lelki közösség gyakorlása által. és egymás terhét hordozzátok úgy szintén úgy, hogy sokat imádkoztok egymásért. Amikor magadért imádkoztál, ne fejezd be esedezésedet e pontnál. Tarts magad előtt egy kis imalistát, azokkal a személyekkel, akikért imádkoznod kell, és próbálj megfogalmazni bizonyos dolgokat, amelyek őket foglalkoztatják, nekik gondot okoznak, és amelyek neked is, amelyek téged is megérintenek, és hozd azokat az Úr színe elé. Valamilyen módon, így vagy úgy, hordozzátok azokat a terheket, amelyeket az Úr testvéreitekre vetett. Második fejezet. Az idő gyorsan halad, oly gyorsan, hogy csak nagyon röviden szólhatok a második pontról, a felelősségi védettségről. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Tartsuk mindig szem előtt, és ne feledjük el, hogy van egy pont, amin túl mi nem mehetünk mások terhe viselésében. Miután imádkoztál valakiért, és beszélgettél vele, és ő továbbra is kitart a bűnben, ezt látva szinte megszakad a szíved miatta. Igen, jó dolog ilyen érzelmekkel lenni iránta, de ne légy annyira bölcstelen, hogy az ő bűnét ténylegesen magadra vett. Ha megintetted, imádkoztál érte, és tanácsoltad, és jó példával jártál el előtte, ő pedig továbbra is vétkezik, az ő bűne az övé, és az ő vére az ő fején lesz. És aztán ne vedd mások bűnének szégyenét magadra egy bizonyos ponton túl. Ismertem egy hívő embert, aki szégyelt Isten házába jönni, mert fia alaposan megszégyenítette őt, és az ő bűne gyalázatot hozott apjára. Te mégis fontold meg, hogy amennyiben nem te követted el a bűnt, és semmit sem tettél, amivel hozzájárultál volna, nem kell így szégyenkezned miatta. Ismertem egyes keresztényeket, akikben igen komoly kárt okozott az a szégyenérzet, amit valamely távoli vagy közeli rokonuk iránt éreztek, aki illetlenül viselkedett. Menj Istenhez vele! Te tartsd szem előtt, hogy ez nem a te bűnöd, és nem is a te szégyened. Hordozd azt úgy, hogy együtt érzel és imádkozol érte, de nem úgy, hogy te magad is levert és csüggeteg légy egy szégyentől. Emlékezz arra is, hogy mi nem vehetjük mások felelősségét magunkra. Én felelős vagyok az evangélium hűséges hirdetéséért, de nem vagyok felelős azért, hogy ti hogyan fogadjátok azt. Ha az igazságot prédikálom, és egy lélek sem jut üdvösségre általa, én nem vagyok felelős azért. És ha ti, kedves vasárnapi iskolai tanítók, vagy bárki közületek, keresztény munkások, hiába fáradtatok, bár ha hűségesek vagytok Istenhez, nem gondolom, hogy ez megtörténik. De ha mégis megtörténne, és bizonyos mértékben megtörténhet, nos, nem látom be, hogy a felelősség rajtatok lenne, s ti kellene azt hordozzátok. Mert igénk ezt mondja, minden ember a maga terhét hordozza. Nehéz feladatnak találom, hogy ifjú testvéreimet, amikor prédikálni kezdenek, rávezessem, hogy eléggé átérezzék a lelkek sorsának terhét. De találtam olyan testvére, akire oly erősen rá nehezedett a lelkek sorsának terhe, hogy már-már alig tudott prédikálni. Ez sajnálatos, mert végül is a lelkek megmentése nem a mi kezünkben van, hanem Istenében. És ha mi hűségesen kijelentettük Isten teljes akaratát, és Istent bizonyságul hívhatjuk, hogy semmit sem tartottunk vissza az ő igazságából, amiről nekünk tudomásunk volt, s hűen és komolyan tártuk azokat eléjük, úgy a dolgot letehetjük, és Isten örök tanácsára bízhatjuk, s a kimenetel felelősségét hitetlen hallgatóinkra vethetjük. Harmadik fejezet. Nincs elég időm, hogy úgy szóljak az utolsó pontról, amint szeretném. És pedig, felelősség személyes jellegéről. Mindenki a maga terhét hordozza. Vagyis arról van szó, hogy minden ember, ha egyáltalán valami vallással rendelkezik, személyes vallásnak kell annak lennie. Nem juthatsz a mennybe édesanyád kegyessége által, vagy édesapád jóságán keresztül. Kell legyen a kegyelemnek egy munkája a ti saját lelketekbe. Egy ember sem lehet valaki másnak a kezese, keresztapja a lelki dolgokban. Nincs nagyobb, óriásibb hazugság annál, mint hogy egy személy ígéretet tehet egy másik felől, hogy ezt vagy azt fogja tenni, holott annak megtevése nincs hatalmában. Nem. Mindenki a maga terhét hordozza. Mindenkinek jönnie kell az ő saját bűneivel az ő személyes megváltójához. És az ő személyes hitének cselekedetével kell békességet találnia a Jézus Krisztus vérében. Ne bízzatok semmiféle nemzeti vallásban, mert teljesen haszontalan. Csak is a személyes vallás menthet meg benneteket. Ha a szentek vére folyna is ereitekben, nem hozna nektek semmit, csak nagyobb felelősséget. Mert az üdvösség nem a vérben, sem az ember akaratában, sem a test akaratában, hanem Istentől, és egyedül csak Istentől van. És minden ember saját terhét kell hordozza személyes önvizsgálat által. Én sohasem kell arra gondoljak, hogy valaki mást megkérjek, hogy mondjon véleményt róla. És remélem, ti sem fogtok így tenni. Tartsatok önvizsgálatot. Magatokat vizsgáljátok meg, hogy a hitben vagytok-e. Ó, én nem szeretem az önvizsgálatot, mondja valaki. Így beszél a csődbe jutott bankár is. Ő sem szereti, ha számot vetnek vele. De amikor egy üzletember nem végez pontos számvetést, számlái nem sokára kivetik őt. És amikor egy ember nem szereti saját szívét megvizsgálni, biztosra veheted, hogy eljön az idő, amikor valaki más fogja megvizsgálni őt, és hiával fog találtatni, és mint értéktelen el fog vettetni. Továbbá ez az ige azt jelenti, hogy kell legyen személyes szolgálat. Mindenki a maga terhét hordozza. Vagyis, ha te és én üdvösségre jutottunk, mindegyikünknek van egy sajátos munkánk, feladatunk, és dologhoz kell lássunk, és ezt személyes felelősséggel kell tennünk. Az Úr mindegyikünket olyan helyzetben tett, ahol van valami, amit mi megtehetünk, amit viszont senki más nem képes megtenni rajtunk kívül. És mi kötelesek vagyunk annak megtevésére, és nem azon kell töprengnünk, hogy milyen keveset vagy milyen sokat tesznek mások, hanem így kell szóljunk Urunkhoz, mit kívánsz tőlem, hogy tegyek. Minden keresztény lévita hajtsa meg vállát, és hordozza az Úr házának valamilyen terhét. Továbbá minden ember személyes erőfeszítéssel kell hordozza az ő tulajdon terhét. Vannak jó néhányan körülöttünk, akik úgy látszik, soha semmit sem tesznek magukért, akiket hordozni kell mindenüvé, ahová csak mennek. Úgy emlékszem, szóltam már nektek egy sor fényképről, melyek otthonomban vannak. Két ikerfiamat mutatják be ezek a képek, melyeket születésnapjukon készítettünk, egész kicsi koruktól kezdve, és aztán minden egyes születésnapon, míg nagyok lettek. Nos, először babakocsiban vannak, és nagyon érdekes látni, hogyan nőttek évről évre. De vannak itt egyesek köztetek, akik mindig babakocsiban voltatok, mióta ismerlek benneteket, és most is babakocsiban vagytok, és még most is kocsikáztatnom kell titeket. Úgy szeretném, hogy megnőjetek már. Mindannyian gyönyörködünk újszülöttjeinkben, és nem bánjuk bármilyen kicsik is először. De ha 15, 16, 17 vagy 20 év múlva is gyermekeink ugyanolyan méretűek lennének, mint egy éves korukban voltak, úgy éreznénk, hogy nyomorult törpéknek vagyunk a szülei, és ez egy nagy próba lenne rajtunk. Ó, bárcsak növekednétek, testvérek! Isten segítsen benneteket úgy kinőni magatokból, és tétlenségetekből, és érdektelenségetekből, hogy mindenki elmondhassa, elég nagy vagyok már ahhoz, hogy saját terhemet hordozzam. Isten jósága által oly sok kegyelmet és oly sok segítséget nyertem és nyerek, hogy valami munkát fogok immár tenni az Úrért, és azt teljes szívvel fogom végezni. Hordozni fogom a saját terhem. Nem fogok annak végénél ülni, és panaszkodni, és sírni, és kérni valaki mást, hogy hordozza helyette, hanem én hordozni fogom az én terhemet. Azzal fejezem be, hogy elmondom, hogy igénk utal arra, hogy mindenkinek van saját terhe. Mindenki a maga terhét hordozza. Ha ránéztek valaki másra, jön, hogy ezt mondjátok, ó, úgy szeretném, ha az ő terhét kellene vinnem. Nem gondolom, hogy egynél több személlyel találkoztam a világon, akivel komoly megfontolás után helyet cseréltem volna minden tekintetben. Volt, hogy egyszer-kétszer foglalkoztatott ilyen gondolat, de aztán hirtelen valahol akadt egy bökkenő, és azt mondtam, nem, nem lesz jó. Visszamegyek az én saját kagylomba, fedezékembe, végül is ez a legjobb. Olykor úgy gondoltam, hogy nem bánnám, ha felcserélném helyemet Müller Györggyel. Úgy e földi élet idejére, mint az örökké valóságra nézve. És, de senki másról nem tudok, akiről még ilyet állíthatnék. De merem mondani, hogy még neki is megvannak a maga terhei, ha bár ő nem szólt nekem azokról, amikor elbeszélgettünk. És annak a jó asszonynak, aki folyton derűsen mosolyog, Isten áldja meg őt, neki is van egy titkolt családi szégyenfoltja odahaza. És annak a hívő testvérnek, aki mindig olyan fényes, megnyerő és vidám, igen, neki is van egy terhe. Mindenkinek van egy keresztje. És szeretném, ha éreznétek, hogy ez így van, mert ez elejét venné minden irigykedő gondolatnak, amikor találkoztok valakivel, akit sokkal boldogabbnak láttok magatoknál. Az a testvér, a kabátja fényesebb oldalát kívül hordja, a durvább felét pedig belül, és ez igen kellemetlenül érinti őt. Ne kezdj el tehát mondogatni, ó, de én sokkal rosszabb állapotban vagyok, mint ő. Te nem tudod, mit kell neki elviselni, mert mindenki a maga terhét hordozza. Hadd zárjuk az egész tárgyat azzal, hogy ne irigykedjünk másokra, és ne kívánjuk, ne hóhajtsuk, hogy más emberek helyében legyünk. Hanem csak ezt mondjuk, mit tehetnék, hogy segítsek valaki mást? Bármit is megtennék, amivel segíthetnék valakin, Isten kegyelme által megteszem. De mit tudnának közületek egyesek tenni mások terhének hordozásában? Hiszen míg beszéltem, ezt mondtad magadban. Én nem foglalkozom velük. Mi közöm van nekem másokhoz? A keserűségnek és álnokságnak kötelékében leleztek mind, akik így szóltok. Minden ember, aki önző, még megmentetlen ember. Mert a fő dolog az üdvösségben az, hogy megszabadít minket önmagunktól. Mindaddig, amíg egyszerűen saját bordáid közt élsz, tömlöcben sinlődsz. Sohasem értél még el a dicső palotához, ahol sok lakóhely van, ami hatalmas atyánk házához, amíg nem vagy képes elmondani, jobban szeretek másokat, mint magamat. Mindenek felett szeretem a nagy teherhordozót, ki bűneim terhét vállaira vette, és felvitte azt a fára, és eltávolította azt a fáról. És most az iránta való szeretetből az önszeretetnek immár vége, amíg csak élek, dicsőíteni fogom az ő nevét, örökkön örökké. Isten áldjon meg titeket a Jézus Krisztusért. Amen.